Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagy Boldogasszony Székesegyház vezetőpapja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Székesegyház világi gondnoka. A mai adásunkat egy örvendetes hírrel kezdjük. Az Isten szülő életet adó forrás ikonjának tiszteletére elnevezett új ortodox templom alapkőletételi szertartását Márk, Budapest és Magyarország metropolitája Szilóán gyulai püspökkel közösen 19. december 27-én végezte hévízen. Kormányunk még 2017-ben mintegy 2,4 milliárd forint támogatást biztosított a Magyar Ortodox Egyházmegyének három templom felújítására és egy új építésére. Ez utóbbit régóta tervezték, hogy Hévízen építik fel, mert a fürdővárosban és környékén nagyon sok oroszajkú ortodox vallású él, jelentős az orosz és ukrán turistaforgalom. Az egyházmegye ezért már hosszú évek óta tart istentiszteleteket is a városban. Az egyházmegye három magántulajdonú telek megvásárlásával és összevonásával találta meg a templom helyét az Ady Endre utcában. Az önkormányzattal egyeztetett tervek alapján egy mértéktartó 15x15 méter alapterületű, 12 méter magas, jellegzetesen hagymakupolás templom épül fel, várhatóan egy év alatt. István atya, mit kell tudnunk a hévízi egyházközségben épülő új templomról?
A hévízi ortodox egyházközséget híres magyar gyógyfürdőhelyen 2012 őszén alapították az életet adó forrás Isten szülő ikonja tiszteletére. Az egyházközség alapítását magyar egyházmegye részeként az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa még abban az évben, december 26-ai ülésén hagyta jóvá. Létezik egy olyan vélemény, hogy egy gyógyügylőhely, ahol az emberek pihennek, szórakoznak, vagy éppen termálvizes terápiás kezeléseket kapnak, nem a legjobb hely az igehirdetésre, de egészen másról tanúskodik az a történelmi precedens, amikor az ürömi templom parókusai, Vasilij Vojtkovszkij, Konstantin Kustodiev, valamint Feofán Kardasevics a 19. század végén a liturgikus élet első szervezői lettek az osztrák-magyar monarchia üdülőhelyein, és szolgáltak Karlovy Variban, Mariánszkije Laznében, valamint Meránóban. Több mint egy évszázaddal később ugyanilyen megbízást kapott Nikolaj Kim protojere is, az ürömi templom egy másik parókusa, aki 2001-2010 között indította újra az ürömi istentiszteleteket, amikor a Magyar Egyházmegye kormányzó főpapja 2012. december 28-ai rendeletében megbízta őt egy ortodox egyházközség gondozásával Hévíz üdülőhelyén. Az újonnan megalakult egyházközség első éveiben a templom építésének terve távoli célnak tűnt, és kitartó imádság tárgya volt. Mivel nem volt saját temploma az egyházközség, az egyházi naptár szerinti istentiszteleteket Nyugat-Magyarország különböző részein, Hévízen, Keszthelyen, Tihanyban, Kaposváron, Zalaegerszegen, nyáron pedig főként Zalavár városának közelében található múzeum komplexumban végezte. A több mint 1000 éves történelemre visszatekintő Zalavár, korábbi nevén Blatnográd, egykor szláv fejedelemség fővárosa volt, ahol az apostolokkal egyenlő Szent Kirill és Metód hirdették az igét. 2009-ben ásatások során itt találták meg a glagolita ABC-vel készült írásokat tartalmazó agyagcserepeket, ami egy értékes dokumentum annak igazolására, hogy valóban létezett az első szláv tanítók iskolája, ami korábban már ismert volt e nagy szentek életírásaiból. Zalaváron, az ősi templom helyén épített modern katolikus emlékkápolnában a helyi katolikus közösség, valamint a zalamegyei adminisztráció hozzájárulásával a Hévízi Egyházközség ortodox ikonosztázont állított fel, amelyen az Istenszülő hét nyilas, avagy a gonosz szíveket meglágyító ikonja található. Az ikon ünnepén, az idén június 14-én, pünkösd utáni első vasárnap, Minden Szentek napján arról emlékeztünk meg, hogy 4 hónap telt el a Hévízi ortodox templom építésének megkezdése óta. Nikolaj Kim atya február 15-én kérte az Úr áldását az építők munkájára. De az építendő templom körvonalai először krétával a földre rajzolva jelentek meg 2019. december 27-én az alapkő letételének szertartásán a majdani oltár helyén. A templom alapítását kormányzó főpapunk Márk metropolita celebrálta, Hévíz polgármestere Pap Gábor úr jelenlétében. Az egyházközség alapítása is Márk metropolita nevéhez fűződik, első magyarországi szolgálata idején az építési telket Tihon érsek vásárolta meg, a leendő templom tervét pedig Antoni metropolita hagyta jóvá. Vanza László magyar építész nem csak művészeti albumokból tanulta az ortodox építészetet, hanem Hilárion metropolita könyveiből is, aki 2003 és 2009 között állt a Magyar Egyházmegye élén. Így a Magyar Egyházmegye szinte valamennyi kormányzó püspöke hozzájárult egy új ortodox templom építéséhez Hévízen, a magyar kormány pedig 2017. februárjában biztosította az építéshez szükséges anyagi forrásokat. Az építkezés megkezdése után a nagy keresztény ünnepek, húsvét és pünkösd alkalmával az épülő templom alapzatán tartottak istentiszteleteket. 2020-ban a nagybőjt és a húsvét a koronavírus járvány nehéz időszakára esett. A karantén korlátozásai azonban nem akadályozták meg az építkezés megkezdését, az építési területet hivatalosan egy hónappal a világjárvány bejelentése előtt nyitották meg, és további munkálatok terv szerint zajlottak megszakadás nélkül, állandó műszaki ellenőrzéssel a fővállalkozó és a megrendelő képviselőinek rendszeres munkaüléseivel, ellenőrök és tervezők részvételével. A közösségi istentiszteleteket azonban az állam és a helyi hatóságok tiltották a karantén alatt, így a húsvéti liturgiát csak három ember, Nyikolaj Kim parókus, Vajna Éliás István diakonus, valamint az egyházközségi tanács titkára, Jelena Peters, mint kórustag részvételével tartották. Ezt az egyedülálló történelmileg első istentiszteletet a Hévízi templomban minden egyházközségi tag láthatta online adásban. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az építők erőfeszítéseiről, akik megszakították a munkát nagypénteken, az ünnep előestéjén, szombaton pedig előkészítették a területet, hogy el lehessen végezni a húsvéti szertartást. Pünkösnapjára a magyarországi karantén korlátozások enyhültek, a szabadtéri istentiszteleteket pedig mindenhol engedélyezték. Az állandó hívőkkel együtt az építők is részt vettek az ünnepi szertartáson, az építés alatt álló templom falain belül, amely önmagában is fontos eseményé vált az ortodox közösség életében. Az istentisztelet után a hívők, egyházközségi tagok és építési szakemberek egyaránt terített asztalnál folytatták az ünneplést.
A mai műsorunkban, a továbbiakban néhány érdekes cikkel ismertetjük meg a hallgatókat, melyeket Hilárion Volokolamszki metropolita interjúiból válogattunk. Elsőként hallgassuk meg a metropolita elmélkedését a húsvét ünnepével kapcsolatban. A legnagyobb ünnep katolikusok és ortodoxok. Az ortodoxok és más keresztény felekezetek közötti különbség abban van, hogy a katolikusoknál a karácsony a legnagyobb ünnep, örülnek, hogy világra jött a megváltó. Számunkra, az ortodoxok számára a húsvét a legfőbb ünnep, mert az a tény, hogy a megváltó halállal eltiporta a halált, sokkal fontosabb, mint a megváltó eljövetele. Elmondható-e, hogy ebben különbözik az ortodoxia a katolicizmustól?
Hát ez egy kissé le van egyszerűsítve, mert mind a katolikusok, mind az ortodoxok számára a húsvét egy központi nagy ünnep.
Mi a legfontosabb jellemzője a húsvét ünnepének?
Elsősorban Krisztus feltámadása. aki, ahogyan maga is idézte, halállal eltiporta a halált. Mi az, ami főképp mérgezi az életünket? A halál gondolata. Az a gondolat, hogy bármi legyen, bármilyen sokáig is tartson a boldogság, egyszer vége lesz. Az a gondolat, hogy elmúlik a fiatalság, megöregszünk, az a gondolat, hogy nincs semmi, amit magunkkal vihetnénk. A halál kísértete egyfajta Demoklész kardjaként lóg az emberi élet felett. Elveszítünk egy valakit, elveszítünk mást is, minél idősebbek vagyunk, annál több barátot veszítünk el. És ha a mindennapi folyamatos meghalás nem alakítja át a feltámadásba vetett hit, akkor nem lehetséges egy teljes boldog élet, de még életcél sem. Krisztus feltámadása az az esemény, amely megmutatja nekünk, hogy semmi sem véletlen ebben az életben, mindennek van értelme. És nem csak az örömnek van értelme, hanem a bánatnak is, nem csak a sikernek, hanem a szenvedésnek is.
Nem csak a fiatalságnak, hanem az öregségnek is.
Nem csak a fiatalságnak, hanem az öregségnek is. Nem csak az egészségnek, hanem a betegségnek is. Nem csak az életnek, hanem a halálnak is.
Következőekben szó lesz a halál keresztény értelmezéséről. Hilárion metropolita 10 tézise. Napjainkban a halált elsősorban szomorú és tragikus eseménynek tartják. A halálról lehetőleg nem beszélnek, nem gondolnak rá. Ezzel szemben a kereszténység arra biztat, hogy állandóan gondoljunk a halálra, az életet pedig a halálra való felkészülésnek tartsuk. Hogyan értelmezi a halált a keresztény egyház? Első.
Hasonlítsuk össze a halál keresztény felfogását azzal, hogyan viszonyultak a halálhoz az ősi vallási hagyományok, legyen a zsidó, egyiptomi, görög vagy római. Annyira alapvető különbséget fogunk látni, hogy nyugodtan beszélhetünk azon felfogás rendszerének teljes felülvizsgálatáról, amelyben kezelték a haldoklást, a halált és a temetést. Ezt a felülvizsgálatot tükrözi a korakeresztény teológia és a korakeresztény művészet, például a katakombák művészetében, ahol egymás mellé temették a halottakat. A katakombák falait borító világos színű, egyszerű, ünnepélyes és örömteli ábrázolások első ránézésre, mintha éles ellentétben volnának a föld alatti átjárók, a halottak testeit őrző barlangok, a kripták légkörével. De az, amit a mai ember paradoxonnak és nehezen megmagyarázhatónak vél, természetes volt a korai keresztények számára. A halált ünnepnek tartották, az elhunytak testeit pedig az általános feltámadásra való ideiglenesen a föld alatt várakozóknak.
Kettes.
A kereszténységtől teljesen idegen az Ószövetségre jellemző hozzáállás az elhunyt testéhez, mint a tisztátalanság forrásához. Már a korai egyházban is áhítattal kezelték az elhunyt testét, és teljes temetési szertartást feltétlenül a test jelenlétében végezték. A halott búcsúztatása csók által történt, és történik ma is. Különös hódolat járt a mártírok földi maradványainak, azokat szentségként kezelték, megérintették, hogy gyógyulást kapjanak. A mártírok koporsóin végezték a liturgiát. Az a hit, hogy a test a Szentlélek temploma, a halott testre is vonatkozott.
Hármas.
Sok ember értelmetlennek tartja az életet. Még ha meg is van minden anyagi javuk, mégsem értik, miért élnek. Az élet értelmének hiánya nem egyszer öngyilkossághoz vezet, ez a jelenség sohasem volt annyira elterjedve, mint napjainkban. De az élet értelmét nem lehet megtalálni, ha nem látjuk a halál értelmét. És minden olyan törekvés, hogy a vallási szemszögön kívül találjuk meg ezt az értelmet, például azzal a felhívással, hogy a jövő nemzedékek érdekében élünk, elkerülhetetlen zsákutcába vitte a filozófiai gondolkodást. Ha az emberi élet határa, az az időbeni szakasz, amelyet mindegyikünknek megadatott a Földön, ha az életnek nincsenek felsőbbrendű céljai, ha hiányzik az öröklét perspektívája, értelmetlennek és feleslegesnek tűnhet a Földön való élet. A kereszténység más távlatokat nyit meg az ember előtt, és arra tanít, hogy az ideiglenes életet az örökké valóság perspektívájából szemléljük. Ebben a perspektívában értelmet nyernek a megpróbáltatások, maga az élet és a halál is.
Négyes.
A feltámadásban való hit értelmet és megigazulást ad a halálnak. Enélkül a hit nélkül, mondja Pál apostol, hazugság lenne a kereszténység. Hiszen, ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is, írja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében. Az evangéliumi történet központi eseménye Jézus Krisztus feltámadása. De magának ennek az eseménynek nem lett volna döntő hatása senki számára, hogyha ennek köszönhetően az emberek számára nem nyílt volna meg a halál feletti győzelem lehetősége. Ez a lehetőség Jézus Krisztusban, mint Istenben és megváltóban való hit által nyílik meg, az ő testében és vérében való részesülés által, az általa alapított egyház életében való részvétellel, valamint az ő parancsolatai betartása által. Különleges természetfeletti módon, mint oltóhajtás a szőlőtőkéhez, az ember is hozzánőhet Krisztushoz, és felszívhatja belőle azokat az éltető nedveket, amelyek még egy kiszáradt és elhalt gajnak visszaadhatják az életet.
Ötös.
Az egyik keresztény erénynek az a neve, hogy a halál emlékezet, azaz annak a tudata, hogy az ember életének egyszer vége lesz. Ez az emlékezet nem szabad, hogy megkeserítse az életet, ellenkezőleg, értelemmel és tartalommal tölti meg azt, és abban segít, hogy méltóképpen készüljünk fel az örökké valóságba való távozásra. A keresztény ember arra hivatott, hogy egész életével készüljön a halálra. Annak az értékrendnek, amelyet Krisztus állít fel az evangéliumban, csak egyetlen esetben van értelme, hogyha a földi életet az örök élet követi. Ennek az örök életnek a visszatükröződése tölti meg a keresztény ember földi létét.
6.
Az egyházi szentségekben, különösen az eucharisztiában való részvétel az örök élet záloga. Amikor magához veszi Krisztus testét és vérét, az ember lelkileg és testileg egyé válik Istennel. Amikor meggyónja vétkeit, a pap előtt, megtisztítja szívét és lelkét.
7.
Különösen fontos, hogy az ember a halála előtt tudjon gyónni és áldozni. Ha valaki szerettei közül beteg és haldoklik, ne várjon addig, amíg eszméletlen állapotba kerül, hívjon papot. Akkor jöjjön el a pap, amikor hozzátartozója még eszméletnél van, hogy gyónhasson és magához vehesse az áldozást. Nagyon vétkeznek azok a rokonok, akik halogatják a pap meghívását, hogy ezzel meg ne ijesszék a haldoklót.
8.
A kereszténységtől idegen az az elképzelés, hogy a váratlan halál a legkedvezőbb módja az életből való távozásnak. A keresztény hívő minden Isten tiszteleten kéri Istentől, hogy életét keresztény módon, fájdalom nélkül és békességben fejezhesse be. Kéri, hogy mentse meg a hirtelen haláltól, hogy legyen ideje bűnbánatot gyakorolni, és úgy halljon meg, hogy békében van Istennel és fele barátaival.
9.
Miután a keresztény ember meghalt, elvégzik fölötte a halott búcsúztatását. A keresztény sírját keresztékesíti. A keresztény lelkét az örök életbe való útja során elkíséri a rokonok és hozzátartozók imádsága. Az egyház sohasem feledkezik meg a halottról, hanem folyamatosan imádkozik érte. Az egyház emlékezetében mindenki él, ezért szeretetével és gondoskodásával körülveszi az élőket és az elhunytakat egyaránt.
És befejezésül hallgassuk meg a 10-est.
A keresztény ember életének vége nem halál, hanem megboldogulás, az örök életbe való átmenet. Vizuálisan erre emlékeztet bennünket az Istenszülő elszenderülésének ikonja, amelyen az Istenszülő méltóság teljesen nyugszik halálos ágyán, apostolok és angyalok körében. Az ő szentséges lelkét, melyet egy csecsemő szimbolizál, Krisztus veszi kezeibe. A halál egy átmenet az örök életbe, amely sokkal szebb, mint a jelenlegi életünk, és a halál küszöbén túl Krisztus fogadja a keresztény ember lelkét. Ez az üzenete a nagy boldogasszony jelképének, és az egyház mindig az életből és halálról kialakított minden materialista elképzelés ellenére hirdetni fogja az emberiségnek ezt az igazságot.
Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen válaszolunk. A műsor mai vendége Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony ortodox székesegyház vezető papja volt. A műsor összeállításában segítségünkre volt Nikolaj Kim parókus atya, az Istenszülő életet adó forrás ikonjának tiszteletére elnevezett új ortodox templom parókusa. Az orosz cikkek fordításába Zimonyi Irina volt segítségünkre. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.